Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a Gyűjtő mai adását Skype-on csináljuk, mégpedig egy kiállításról a Káli medencében a Szent György hegy a témánk. Az a címe a kiállításnak, hogy az átmenetiség emlékművei. És a beszélgető társaim a csoportból, művész csoportból, akik kiállítanak ezen a tárlaton, ami majd beszélünk róla, nem egy hagyományos kiállítás. Ketten vannak, mégpedig Putka Merlilla, illetve Fabricius Anna. Tehát azért is mondtam, hogy nem csak ti ketten vagytok, mert majd egy kicsit segítsetek, hogy még kik vannak benne ebbe a csoportos kiállításba, meg hogy nem is egy szabványos négy fal közötti White Cube kiállítás, hanem a természetben van, a Szent György hegyen. Erről is majd szeretnélek kérdezni benneteket, hogy hogy akadtatok erre a helyszínre. Hát arra is, hogy mi a háttere ennek a kiállításnak. Akkor Lilla, egy picikét mutass be, jó, hogy jött ennek a kiállításnak az ötlete. Azt látom, hogy az Umwelt Nyári Akadémia szervezte, van itt köré szervezve egy kis művészeti tábor, igaz?
Igen, hát az egész Veszprém Balaton 2023 keretén lettünk meghívva erre a kiállításra, és egy évig lesznek ott a műalkotások. Ez egy szabadtéri kiállítás, ami szerintem elég gyönyörű, mert kialakul egy ilyen dialógus az szobrok, a fotók, az installációk között a természettel, ami szerintem elég jól működik. És összesen vagyunk 12 művész Finnországból, Angliából, Ausztriából, Magyarországból, én meg Berlinből vagyok ott, és a Karina Visanova, ő a kurátora az egésznek. És hát ennek van egy ilyen hosszú előfutama, hogy már egy évvel ezelőtt a Karina kitalálta ezt a projektet, és mindenkit meghívott, és az ötlet az volt, hogy mi ott helyben 12 napot dolgozunk, egy ilyen research csinálunk, kitaláljuk, hol legyen a munkánk, és persze az nem annyira hosszú időtartalom, úgyhogy mi már előtte is ezen dolgoztunk otthon, és hoztunk magunkkal a műalkotásokat. Én a mindennapi oltárát építettem fel, nem messze a bazalt orgonáktól, és nagyon örülök a helyszínnek, meg hogy így részt vehetek a többi művészekkel együtt.
Uh-huh. A helyszín egyébként mekkora terület tulajdonképpen? Most említetted itt ezeket természeti formákat, a bazalt formákat, de hogy mekkora ez a terület?
Hát az egész egy ilyen, úgy lehet elképzelni, mint egy körútat, hogy a Kisapáti Kultúrháznál indul, ott is két videó megtekinthető, és ott ki vannak rakva térképek, és ez egy körút, ami, nem tudom, Anna, te mit gondolsz, mennyi ideig tart, de így bejárható egy 3/4 órán belül, és az út mentén, meg néha be kell menni így a Bozontba is, ott találhatók az alkotások, de ki vannak jelölve, mint.
Nyilván van egy kurátora is, ennek említetted is a nevét talán egy pillanatra. Ő kicsoda?
A Karina Visanova, ő lett eredetű. Uh-huh. Én már dolgoztam vele együtt, mert a Biomimicry Workshopot szervezte Budapesten, és ő ott a Art Quarter Center-val van együtt, és a második kurátor a Krisztián Kukla, akivel te is már, Anna, elég sokat együtt dolgoztál, és az egésznek a fő művészeti kurátora a Jan Togai. Őt viszont ismerem Berlinből, mert a Magyar Intézetet vezette ott, és már elég sokat dolgoztunk együtt, és ő is egy pár éve megkeresett, és megkérdezett, hogy mint művész részt vegyek, és akkor végül is így kikötöttem ebbe a projektbe, amit a Karina szervezett, mert minden projektnek, mind a többieknek is így egyénként kell pályázni.
Az a címe a kiállításnak, ahogy a műsor elején is említettem, hogy az átmenetiség emlékművei a Szent György hegyen. Vagy csak annyi, hogy az átmenetiség emlékművei? Anna?
Az átmenetiség...
Hát igazából az, hogy a Szent György hegyen, Ez, én azt hiszem, hogy ez ebből a szempontból nem olyan fontos, mert maga a hívó szó, hogy az átmenetiség emlékművei, én azt hiszem, hogy azon van a hangsúly, hiszen olyan hívószavak köré épült a workshop, mint a fenntarthatóság, tehát főleg a fenntarthatóság mint szó köré épült, és e köré épültek a különböző embereknek a munkái. Kitétel volt, hogy a egy év kiállítás után nyomtalanul el kell tüntetni a minden részletét a műveknek, tehát a tájban nem maradhatnak részei a műveknek, vagy olyan műtárgyat hozzon létre az ember, ami idővel a természetté egy, tehát a természetté egy évvel, igen. Úgyhogy ez az, amit jelent maga a cím, és ennek fényében ki a maga eszközével, meg a médiumával dolgozott, és készítette el a műtárgyait. Amúgy maga a kör, tehát én azt gondolom, hogy ez egy 3,5 kilométer hosszú kör, és Lilla, én szerintem ezt nem lehet 3-4 óra alatt végig sétálni, hiszen nagyon, nagyon, egyrészt szerintem nehezen, tehát kezdetben nehezen lehet rábukkanni a műtárgyakra, de a térkép az nagy mértékben elősegíti, hogy az ember megtalálja, és vannak irányító táblácskák, de hogy igazán az összes művet az ember befogadja, én azt hiszem azért mindegyiknél időt kell eltölteni.
Tehát van egy kicsit egy ilyen kincskereső hangulata, hogyha az ember elindul ezen az ösvényen, és végig akarja nézni ezeket a műtárgyakat, installációkat?
Hát gyakorlatilag a legtöbb műtárgy amúgy is azon a turista útvonalon van, ami megy föl a bazaltorgonákhoz, tehát picit erre az útra lettek installálva az anyagok, de nyilván vannak kitérők, tehát a Szentgyörgy-hegy az nem egy kikövezett út, tehát vannak letérők, és vannak ilyen nyiladékok, amik mennek föl a különböző szőlő sorokba, vagy sorokhoz, úgyhogy mindenképpen a térkép az szükséges.
Kincskereső és felfedező út, az szerintem egész szép megfogalmazása, és a háttér még az egésznek a címe, az Umwelt, azt egy filozófus és biológus a múlt századból találta ki, a Jakab von Uexküll, aki a biosemiotikát vezette be a tudományba, ami arról szól, hogy minden élőlény kommunikál egymással, és ezeket a kommunikációs folyamatokat figyeli meg, és ebben az a szép, hogy ez egyfajta ilyen szabadságot is ad, mint világnézet, hogy mindenkinek van egy saját szubjektív tér- és időélménye, amit ő így legelőször fogalmazott meg.
Uh-huh. Egy picit beszéltek arról, hogy a ti tárgyaitok, vagy a ti installációtok miről szól, meg aztán arra is kíváncsi vagyok, hogy mennyire bírják ezek az installációk, vagy festmények, szobrok, az időjárást, meg a rongálókat.
Akkor én.
Jó, okay.
Én beszélek egy picit. Hát nekem a műtárgyaim az gyakorlatilag 6 darab zászló. Ugye én alapvetően fotó alapú munkákat készítek, illetve videókat, de ebben az esetben fotó az alap. És a kiinduló pont számomra nagyon fontos volt, mint minden munkámnál, amikor elkezdek egy új helyszínen dolgozni, tehát a személyes kontaktus, hogy az adott terület, vagy az adott város, vagy helyszínnek az élő húsvér embereivel találkozzak, tehát nekem ez a munkamódszeremhez tartozik, tehát úgyhogy maga a kiinduló pont egy olyan jelenség volt, amit mindenki megfigyelhet, ha az ember a szőlők között járkál, mégpedig ez az, hogy az ember hogyan védi meg a szőlőit a vadaktól, illetve a madaraktól. És itt gondolok sok esetben azokra a buhera vagy házi készítésű megoldásokra, amiket az ember használ. Tehát itt a csillogó szalagok, a csilingelő tárgyak, vagy az, amik így visszaverik a fényt, tehát amik elsődlegesen arra szolgálnak, hogy a madarak megijedjenek tőle, és ne dézsmálják meg a termést.
A vaddisznókat sajnos ezek nem tartják vissza, ezek a kis...
A vaddisznókat nem tartják vissza, így van.
Gyenge próbálkozások, igen.
Viszont én elkezdtem azon gondolkodni, hogy ezek a tárgyak minek is tekinthetőek, tehát gyakorlatilag a jó gazda, az ugye, tehát a jó gazdának az ismérve, gyakorlatilag az, hogy az ember folyamatosan szemmel tartja a földjeit. Tehát ez a folyamatos jelenlevés, az ami mondjuk egy gazdát jellemez, ez ugyanolyan tekintet, vagy egy ilyen állandó jelenlétet igényel. Viszont ugye ez fizikálisan nem kivitelezhető, tehát hogy ezek a tárgyak, mint egy testprotézist tudnám megfogalmazni, tehát hogy időben és térben a gazda kiterjeszti a saját személyiségét ezekkel a tárgyakkal. És én ezt használtam fel aztán a fotóimba, tehát hogy ezeket a tárgyakat, vagy ezekből a tárgyakból, amiket az ember a szőlőhegyen lát, nem csak itt a Szentgyörgyhegyen, ez bárhol, ahol az ember sétálgat. Ezekből építettem egy ilyen maszkszerű, vagy egy ilyen kosztümszerű dolgot, amit aztán visszaaggattam, tehát visszaaggattam a gazdákra. Tehát egy élő csőszöket, vagy madárjesztőket lehet látni a képeimen, ahol az arcok nem felismerhetőek, mert ugyanúgy el van takarva ezekkel a tárgyakkal. És ez hat különböző ember, különböző tárgyakkal bevonva, és maga a megvalósítás azok a zászlók, hiszen célom is volt, hogy azok, ahogy lebegnek, ezekhez a tárgyakhoz hasonlóan ezt a funkciót töltik be.
És nagyon érdekesen is találtad, mert hogy az úton, ami halad, ezen az ösvényen, a fák közé akasztottad valahogy, tehát ezek ott lobognak, lebegnek, ahogy az ember jár kell alattuk.
Igen, igen, tehát ez volt valahogy a célom, hogy ez ugyanúgy élővé váljon, mint ezek a tárgyak, amik benn vannak a szőlőben. És ugye kezdetben ezen a túrakörön elszórva terveztük az installálást, de aztán, ahogy az ember beérkezik a faluba, tehát attól függ, hogy honnan indul el erre a körre, hogy megnézze a műtárgyakat, tehát gyakorlatilag az utolsó szakaszon van egy nagyon szép árnyas lejtő, ahogy becsúszik az ember a faluba, vagy a kultúrházhoz, és aztán ott van a végső helye, tehát szépen át lehet haladni mind a hat zászló alatt.
És akkor Lilla, mesélj a te installációdról, ami egy szekrény megtöltve mindenféle kincsekkel.
Igen, egy szekrény, meg még van egy szék is hozzá, de ami szintén lapos, meg a útvonalon mindegy csali egy táska, ami így figyelmezteti az arra járót, hogy ott valami történik. A kezdeti ötletem olyan volt, mint egy külső, egy szobát építeni, és a külső meg belső teret megcserélni. Aztán megfigyeltem, hogy vidéken gyakran ilyen útszélén vannak ilyen kis oltárok, mint nem messze, onnan van a Szentgyörgyről is szobor ott, és hogy így az umwelt téma kapcsolatán, hogy mindig többet elveszük a állatoktól, a vadon élő lényektől a teret, és azért azok mindig jobban jönnek be a mi területünkben, úgyhogy gondoltam, fontos a regenerációra tért hagyni, hogy helyet hagyni őket, az a fenntarthatóság mellett nekem egy nagyon fontos témája, és én megtöltöttem ezt a mindennapi oltárát tárgyakkal, amiket kerámiából építettem. Megfigyeltem a mindennapi szerszámokat az ott élő közösséghez, ami nekik kell, hogy a bort, kezelék, vagy akkor vannak nekem ilyen gyerekélmények ott, mint a Balaton szelet, vagy a Ponty, és ezeket mind megépítettem részben természetes anyagból, amit ott a környéken találtam, és ez egy hosszú folyamat, ezt hagyni kell száradni 2 hétig, aztán csináltam hozzá tüzet, és égettem, és ez nekem, mint festője, nagyon érdekes volt, mert a színek persze az egyik fő témám, hogy így a természet is, hogy fest veled együtt, vagy ezt így meg lehet figyelni.
De hát azért nem hagytad el a festést teljesen, mert hogy a szekrényt is lefestetted, meg bele is festettél dolgokat, szóval nem bírtad ki, hogy ne fessél valamit, nem?
Pontosan, szóval ilyen sok rétegű lett ez a festészet, mert egyrészt van kint egy mindegy ilyen migrációs színeri, vagy nomádok, sok ember mozog, ami szintén aktuális klíma, meg háború miatt. Párhuzamosan nekem az a definícióm a festészetről, hogy mint installáció is használom a térben, meg bővítem performatív elemekkel több művészekkel együtt. Úgyhogy valahol ezek a kerámiák is a festészethez tartoznak, és például van köztük egy Earth Phone, úgy neveztem, egy földi iPhone, amit ez elég realisztikusnak hatnak ezek a tárgyak, majd hogy összetéveszted a valósággal, de akkor észreveszed, hogy igazából minden anyagból van, és abból ki van véve az időből.
Mit jelent ez a földi telefon? Ez olyan érdekes, miközben olvastam a leírását a kiállításnak, akkor is megakadt rajta a szemem.
Igen, földi iPhone-t többet gyártok. Van művészettörténetileg a József Beuys-tól is az a földi telefon, akkor még nem volt iPhone, de erre csak később bukkantam rá. De valahol nekem ezt a testi világot képviseli, és azzal a kapcsolatot, amit az ember keres, mert mi mindig jobban ilyen virtuálisan, digitálisan utazunk, ami egyfajta szabadságot nyújt nekünk, de néha redukálódik ez a testi világ, és nekem ez az egész helyszín, a Szentgyörgy-hegy is olyan, hogy ez lesz megint megszólítva, és azért gondolom nagyon jó is passzol oda, mert ez egy ilyen vulkánikus hegy, ami azért még elég ősi, meg eredeti részei vannak, amik már mindig jobban kezdenek így eltűnni a világból, vagy ezeket már így keresni kell.
Már csak egy pár percünk maradt, de megtennétek mondjuk először Anna, hogy megemlítetek egy-két másik installációt más művészektől természetesen, akiket ugye itt mindannyian nem tudtunk meghívni ebbe a beszélgetésbe.
Meg lehet tekinteni például a Szalai Dánielnek egy installációját, ő leginkább fotóalapú munkákat csinál, most van első alkalommal, hogy a 3D nyomtatással kísérletezett, és a témáját azt gyakorlatilag folytatta, tehát neki ő több éve foglalkozik a teheneknek tehát az, hogy az emberek milyen fokon használják ki a teheneket, és milyen rendszernek kell megfelelnie, és ehhez kapcsolódóan csinált egy gyönyörű szép installációt. Aztán, ha átfordulunk az utcának, vagy annak a baktatónak a másik oldalára, ott a Süveges Ritának van egy gyönyörű installációja egy kis házon, két üveg, vagy két tükörből egy ilyen tenyér ki van vágva, és különböző ilyen savmaratással különböző szövegek és minták kerültek föl a felületre. Aztán Dezső Renáta, ő is 3D-s munkát, vagy egy 3D-s nyomtatott, egy ilyen kísérleti munkát applikált föl az egyik fára, tehát körülbelül egy olyan, hát az ember messziről rátekint, akkor úgy néz ki, mint egy ilyen gomba élősködő, és nagyon-nagyon szép részletek vannak benne, és az egész rendszer így saját magát tartja, tehát úgy van összeépítve darabokból, hogy szépen körülöleli a fát, és nagyon nehezen lehet észrevenni, viszont ha az ember egyszer észreveszi, akkor szerintem nagyon sokáig el lehet ezen a munkán mélázni, vagy így a részletekbe belemenni.
Lilla is mondja el, hogy melyik a kedvence, vagy egyáltalán, hogy melyikeket emelnék ki.
Ja, én még röviden az megszakadt a internet nálam. Még kiegészíteném, hogy vannak poetikusabb munkák, de vannak ilyen radikálisabb munkák is, mint például a Charlotte Jarvis Angliából, ő ezt a Female Same projektet csinálják, hogy így egy női csoporttal egy ilyen spermát, női spermát állított elő, és a Simona Koch Bécsből, neki a projektje az Interviewing, amiből egy hang- meg videóinstalláció jött létre, és még volt egy finn művész, aki egy ilyen peace point, egy ilyen pisilő sarkot állított elő, ami egy kísérlet, hogy a testi folyadékból egy csomó energiát lehet nyerni, és hogy az tud világítani, és hogy abból létrejön egy installáció.
Hát akkor úgy érzékelem, hogy itt mindenféle tabu döntöget ez a kiállítás, meg egyszerre nagyon izgalmas séta is, meg egyáltalán minden téma nagyon-nagyon különleges, és érdekes lehet ezt megtekinteni. Meddig lehet menni? Meddig lesznek ott? Azt mondtátok, hogy egy évig körülbelül?
Vagy így van. 2023 májusig lesznek megtekinthetők a munkák.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést, a műsoridőnk lejárt. Az Átmenetiség emlékművei című kiállításról beszélgettem Fabricius Anna fotoművésszel, illetve Putka Merlila festőművésszel. Bár most mind a ketten itt ilyen installációkba keveredtetek, és ezen kívül nagyon sok más művész munká is láthatók ezen a művészeti sétán a Szentgyörgyhegyen. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Mi is nagyon köszönjük.
A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort pedig vasárnap ugyanebben az időben, 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofonnál Gerebánk Hata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.